Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdett az olajára nemzetközi piacon, az egyezményt várhatóan pénteken írják alá.
Ma kezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólum használat és a kultúra területén.
Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. Ha elfogadják, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
Napközben mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Ezt először Donald Trump, amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán, amit nem sokkal később az iráni külügyminiszter helyettes is megerősített. A konfliktus lezárásáról kötött keret megállapodást várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény szerint újra megnyitják a Hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai tengeri blokkádja. Teherán ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani, Washington pedig feloldja a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Kanalas Lili összefoglalója.
Táncoltak az emberek vasárnap éjjel a dél-libanoni Burj Rahal utcáin. A fegyvernyugvás ugyanis a felek között közvetítő Pakisztán szerint Libanonra is vonatkozik. A földközi tengeri ország azután keveredett bele a konfliktusba, hogy a területén működő síta Hezbollah milícia támadni kezdte az amerikaiakkal szövetséges Izraelt az Irán elleni légicsapások miatt. A háború elől elmenekült libanoniak szerint azonban a mostani megállapodás ellenére ki fognak újulni a harcok. A tűzszünet számomra semmit sem jelent, mert hazudnak. Az Egyesült Államok és Izrael is félrevezeti a világot. Amikor tűzszünetről beszélnek, olyan incidensek történnek, mint a vasárnapi támadás Beirut déli külvárosában, panaszkodott egy férfi. Azt is Pakisztán jelentette be, hogy a megállapodást hivatalosan pénteken írják alá a felek Svájcban. Az amerikai elnök ezt követően közösségi oldalán erősítette meg az egyesség hírét. Donald Trump közölte, hogy ezáltal megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Az amerikaiak ugyanis leginkább a közel-keleti olajszállítmányok újraindulását várják. Attól tartok, hogy valaki meggondolja magát, hogy valami történik, ami meghiúsítja a békeszerződést. A benzinára olyan sok dologra hatással van, a megélhetés költségei is ettől függenek. Hosszú távon nagyon aggasztanak ezek a dolgok, mondta egy nő. Hétfő reggel már Teherán is megerősítette, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett Washingtonnal. Az iráni külügyminiszter helyettes az állami televízióban jelentette be, hogy véglegesítették a háború lezárásáról kötött keret megállapodás szövegét, de Irán csak pénteken kezdi meg annak végrehajtását. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői üdvözölték a megállapodást, és közös nyilatkozatukban jelezték, készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, ha Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig reményét fejezte ki, hogy az egyesség hosszú távú megoldást jelent a konfliktusra. Már nagyon vártuk ezt a hírt, és reméljük, hogy pénteken alá is írják a megállapodást, mert mindenkinek az az érdeke, hogy a Hormuzi szoros nyitva maradjon, és véget érjen ez a háború. Nagy örömmel fogadjuk a megegyezést, és reméljük, hogy ez tartós megoldás lesz, fogalmazott Kaya Kallas. A hír, hogy újraindulhat a kereskedelmi hajóforgalom a Perzsöbölben, jelentős gazdasági reakciókat váltott ki az egész világon. A nemzetközi részvényárfolyamok emelkedtek, miközben az olajárak meredeken estek. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára hétfő délelőtt 82 dollárra csökkent, amire több mint három hónapja nem volt példa.
Nagyszabású orosz légitámadás ért több ukrán várost. Kijevben négyen meghaltak és többen megsérültek, amikor találat érte az 1000 éves Pecserszka Lavra kolostort, amely az ukrán szellemi és kulturális örökség egyik jelképe. Rakéta csapódott egy múzeumba és több lakóházba is. Légitámadás érte Harkivot is, ott öten haltak meg. Az orosz védelmi minisztérium kijevi hadi üzenetekre mért tömeges csapásról számolt be. Közben orosz közlés szerint ukrán csapás érte túl a városát, ott hárman haltak meg. Lehocki Zsuzsa összefoglalója.
Az ukrán fővárost rendkívül erős orosz támadás érte. A légvédelem több lövedéket megsemmisített, ennek ellenére számos helyszínen robbanások voltak, és komoly tüzek keletkeztek. Közvetlen találat érte a Pecserszka Lavra 1000 éves történelmi épület együttesét. Hatalmas lángokkal égett a komplexum főtemploma, az Uszpenszki székesegyház tetőszerkezete. A tűz 800 négyzetméteren pusztított. A tűzoltók mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfékezzék a lángok továbbterjedését. Az oltás nehéz az épület faszerkezete miatt. A freskók és a festett felületek gyorsan lángra kapnak, ami miatt aggódunk, mondta helyszínen még kora reggel az ukrán belügyminiszter. A tűzoltással párhuzamosan azonnal megkezdték a felbecsülhetetlen értékű egyházi relikviák és ősi ikonok kimentését. A kolostor vezetése szerint a kegytárgyakat sikerült biztonságba helyezni. A Pecserszka Lavra kolostort 1051-ben alapították, és az UNESCO világörökség része. Az épület együttes Ukrajna egyik meghatározó szimbóluma. Ismét tanúi vagyunk az oroszok által elkövetett barbár cselekedeteknek, akik számára semmi sem szent. Különösen megdöbbentő, hogy miközben ortodox keresztényeknek vallják magukat, szent helyeinket támadják, mondta a Pecserszka Lavra megbízott vezetője. Az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi találkozóján a francia diplomácia vezetője is elítélte a támadást. Ez az UNESCO világörökségének a része, olyan, mintha Franciaországban a Notre-Dame-ot vagy a Saint-Denis székesegyházat érné támadás. Ez teljesen elfogadhatatlan, fogalmazott a francia külügyminiszter. De nem csak a kolostort érte támadás Kijevben, hanem a Művészeti Arzenál nevű múzeumot és több emeletes lakóházat is. A támadásnak több áldozata van, sokan megsérültek. Csapás érte Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot is. Itt a támadásban 5 életüket vesztették, és többen megsérültek. Moszkvai források szerint hétfő hajnalban az orosz erő kijevi, harkivi és más városokban található hadipari vállalatokra és repülőterekre mértek csapásokat, amelyek válaszok voltak az utóbbi időben az orosz területeken végrehajtott ukrán támadásokra. Orosz közlés szerint közben ukrán dróncsapás érte túl a város körzetének lakó övezetét. 3 civil életét vesztette, további 3 pedig megsérültek.
Ma megnyitják az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az első fejezet csoporthoz az EU alapvető értékei, illetve elvei tartoznak a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke szerint a bővítés stratégiai jelentőségű döntés, amely erősíti a békét, a biztonságot és a jólétet Európában. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az első fejezethez szorosan kötődik a magyar-ukrán megállapodás és a kárpátaljai magyarok jogairól. Barna Péter összeállítása.
Hivatalosan is elkezdődnek az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Luxemburgban az EU külön kormányközi tárgyalásokat tart a két tagjelölttel. A konferencián megnyitják az első tárgyalási klasztert Kijevvel, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja. Ide tartoznak az EU alapvető értékei, a jogállamiság, az emberi jogok, az igazságszolgáltatás és a demokratikus intézmények. Nagy nap a mai a bővítés szempontjából, jelentette ki az Európai Bizottság bővítési biztosa az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt. Mertekosz úgy fogalmazott, a két ország már jelentős lépéseket tett a tagság felé, és most az EU-n a sor. Ukrajna és Moldova ma megteheti az első lépést azóta, hogy 2023-ban tagjelölti státuszt kaptak, végre megnyithatják az első tárgyalási fejezetet. Ők már teljesítettek, most rajtunk a sor. Azt várom, hogy júliusban az összes további 5 klasztert megnyissuk. A német külügyminiszter szerint Ukrajnának még több reformot végre kell hajtania. Johann Wadephul arról beszélt, Ukrajna helye az Európai Unióban van.
Ukrajna
Európához tartozik, kell, hogy legyen európai perspektívája, de ehhez erőfeszítéseket kell tennie a reformok terén. Nem mindenki ennyire biztos abban, hogy Ukrajna csatlakozási folyamata zöggenőmentes lesz. Az észt külügyminiszter szerint lehetnek tagállamok, amelyek fenntartásokat fogalmaznak meg az ukrán integrációval kapcsolatban. Orbán Viktor mindent blokkolt, de ő már távozott. Sokan vannak, akik kijöttek az árnyékából, majd meglátjuk, mekkora az egység a bővítésről, jelentette ki Magnus Csakna.
Intenzív, több hetes tárgyalás után sikerült megállapodnunk Ukrajnával.
A Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólum használat és a kultúra területén, közölte a külügyminiszter Luxemburgban, hangsúlyozva, óriási eredménye a megállapodásnak, hogy belekerült az Ukrajna EU kisebbségi cselekvési akciótervbe. Orbán Anita kiemelte, a szerződésbe az is bekerült, hogy ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat.
Amit a magyar diplomácia elért az elmúlt hetekben, az az, hogy mind két oldalú keretben, mind az európai integrációs folyamatnak része ez a megállapodás, és így a betartatás is sor kerül mind két oldalú, mind pedig európai keretben. És nem támogatunk semmi más megoldást, mi az a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény és reform alapú, ezt a ugye merit-based-nek hívjuk angolul csatlakozást támogatjuk, tehát a normál folyamatot.
A miniszter aláhúzta, Magyarország számára a megállapodás teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele. Minden tagállam egyetértett abban, hogy megkezdjük az első csatlakozási tárgyalási csomagot, közölte Ursula von der Leyen a napokban. A bizottság elnöke kiemelte, hétfőn Ukrajna és Moldova jelentős lépést tesz az EU-hoz vezető úton. Az első tárgyalási fejezet megnyitása annak elismerése, hogy mindkét ország elszántságot, bátorságot és kemény munkát tanúsított a reformokban az óriási kihívások közepette is. Ezt itt a közös nyilatkozatában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteken. Kiemelték a bővítés, stratégiai választás, amivel megerősítik a biztonságot és a békét.
Újabb fordulat az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. Egy belső adóhivatali jelentés szerint több ponton is jogsértő lehetett a márciusi akció, amelyben a hatóságok egy Ukrajnába tartó pénz- és aranyszállítmányt állítottak meg Magyarországon. Részletek Jó Csabától.
Március 5-én az M0-as autóút alacskai pihenőhelyén a Nemzeti Adó és Vámhivatal 7 ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat akartak szállítani Ukrajnába. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Oscsát bank tulajdona volt. Az ügy a választási kampány hajrájában aranykonvoj néven robbant.
Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
Így számolt be Horváth Loránd ügyvéd arról, hogy május 6-án visszaadták az ukrán Oscsán banknak a korábban lefoglalt dollárból, euróból és aranyból álló 27 milliárdos szállítmányt.
Azért vehettem részt ezen az átadáson, mert az ukrán állam, illetve az Oscsát bank kizárólag engem hatalmazott meg azzal, hogy ezt az átvételt lebonyolítsam, tehát egyetlen magyar magánszemélyként vagy civilként részt vehettem ezen az átadás átvételen itt Záhonyban.
Súlyos szakmai és jogi hibákat tárhatott fel a NAV belső vizsgálata az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt írta vasárnap este a 444. A jelentés szerint már a nyomozás elindítása körül is problémák lehettek. A NAV álláspontja szerint az ügyészségi kijelölés nem a törvényben előírt módon történt, mivel az erről szóló dokumentumot hivatalos határozat helyett e-mailben küldték meg. A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy hiányozhatott az a dokumentum, amelyre az eredeti pénzmosási gyanút alapozták. A jelentés szerint enélkül még a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt egyértelműen megállapítható. Kritika érte a terrorelhárítási központ bevonását is. A 444-hez került dokumentum szerint a TEK felkérése szakmailag hiányosan volt előkészítve, miközben az ukrán pénzszállítóknál később minden szükséges okmány rendelkezésre állt. A jelentés arra is kitér, hogy az érintetteknek nem ajánlották fel a konzuli védelem lehetőségét. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentés alapján jelölte ki a NAV-ot nyomozó hatóságnak, és magáról a rajtaütésről csak utólag szerzett tudomást. A legfőbb ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy Fürth Pár főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője benyújtotta a lemondását, amelyet a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt. A közlemény meg is nevezi, hogy a lemondás elsődlegesen az aranykonvoj ügy miatt történt. Az alkotmányvédelmi hivatal pedig a Telexnek ismert el. Március elején a miniszterelnöki kabinettiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkársága irányából jött a döntés, miszerint a pénzszállító autókon március 5-én kell végrehajtani a rajtaütést. A legfőbb ügyészség azt is közölte, a kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.
Déli krónika.
Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök.
Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakcióvezetője, elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják a képviselők.
A közmédia és a média szabályozás átalakításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Tisza párt képviselői által benyújtott indítvány alapján új felügyeleti rendszert hoznának létre a közmédia működésének ellenőrzésére, valamint átszerveznék a jelenlegi intézményi struktúrát. Kocán Dávid összefoglalója.
A Tisza vállalta, hogy helyreállítja közmédia és a média szabályozás függetlenségét. Valódi és független közmédia mindannyiunknak a közös ügye, ez egy történelmi felelősség.
A közmédia és a média szabályozás átalakításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta ma a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jogszabálytervezet célját Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója ismertette.
A közmédia nem lehet többé kormányzati vagy pártpolitikai érdekeket szolgáló kommunikációs eszköz, ami ennél sajnos az előző kormányok alatt vált. A demokrácia ugyanis csak akkor működhet, ha az állampolgárok a közös ügyeikről hiteles, pártatlan, pontos, kiegyensúlyozott információk birtokában alkothatnak véleményt. A célunk egyszerű és egyértelmű, ahogy képviselőtársam a törvényjavaslat benyújtása után megfogalmazták, visszaadjuk a közmédiát a köznek, a magyar embereknek.
A tervezet alapján megszűnik a jelenlegi közszolgálati közalapítvány, amely hivatalosan a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati média szolgáltatók felett. Ezt a feladatot a jövőben a független közmédia testület látná el. A 9 tagú testületbe a kormánypártok, az ellenzék és a média szakmai szervezetek egyaránt delegálnának tagokat. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTVA összeolvadásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, míg a Magyar Távirati Iroda önálló közszolgálati hírügynökségként működne tovább. Az új testület nevezheti és hívhatja vissza a közmédia vezetőit, emellett évente független vizsgálatban értékelnék a média szolgáltatás működését. A tervezet alapján egy közszolgálati kartát is létrehoznának, amelyben a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és az átlátható működés alapelveit rögzítenék. Az előterjesztés ismertetése után Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, az indítvány nem felel meg bizonyos alkotmányossági normáknak, ugyanis a vezetők megbízatása a mandátumok lejártáig szól, idő előtti leváltásuk szerinte nem szabály.
Ezt most szeretném leszögezni és nyilvánvalóvá tenni. Nincs olyan szabályozás, és nem is lehet olyan szabályozást csinálni, ami megállna alkotmánybíróság előtt abban, hogy csak úgy leveszünk vezetőket, és aztán bármilyen eljárásban a kormány többség új vezetőket tenne a korábbiaknak a helyére.
Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke szerint a pártoknak a társadalmi elvárásokat figyelembe véve kompromisszumra kellene törekedniük.
Az sem járható út, hogy a jelenlegi kormány többség akár ezen javaslat, akár más kapcsán valami fajta indokolatlan boszorkányüldözésbe kezd, de az sem, hogy csak azért, mert önök a jó előre odarakták az embereiket, te akár testületi szinten is, ahol önöknek érdekében állt, a közös így maradjon 4 évig, 8 évig, 12 évig.
Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az alkotmányossági kifogásokra reagálva korábbi alkotmánybírósági határozatokból idézett.
A közhivatal viseléséhez való jog nem jelent felmenthetetlenséget, és nem zárja ki, hogy a jogalkotó törvényben új megszűnési vagy felmentési jogokat határozzon meg. Hivatkozok továbbá a 183/2010-es alkotmánybírósági határozatra, amely fölhívva az 5/2007-es alkotmánybírósági határozatot kimondta, hogy határozott tartalmú megbizatás lerövidítésére törvényben meghatározott objektív vagy szubjektív okok alapján kerülhet sor, ideértve például a megbizatásra közvetlenül kiható szervezet átalakítást is.
A bizottság 8 igen és 3 nem szavazat mellett támogatta az indítvány tárgysorozatba vételét, így az országgyűlés hamarosan tárgyalhat a törvényjavaslatról.
Az önkormányzati törvény módosítása, önkormányzati autonómia megerősítése és a korábban elvett jogkörök visszaszerzése a Magyar Önkormányzatok Szövetségének kiemelt célja. Kérdéseiket és elvárásaikat 23 pontban foglalták össze, mondta Gémesi György elnök, aki Gödöllő polgármestere is.
A szövetség elnöke szerint kiemelten fontos lenne megvizsgálni az állam és az önkormányzatok közötti feladatrendszert, a jogi és az anyagi hátteret, hogy biztonságosan működhessenek a települések. Azt mondta, az előző kormány megvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, 855 településen pedig olyan magasra emelte a szolidaritási hozzájárulás mértékét, hogy azzal a települések mindennapi működését kockáztatta.
Olyan többletterhek vannak településenként, például Érd településen, de a kis települések, Jánoshida, tehát mindenütt vannak olyan elvarandószálok 2026-ban, olyan finanszírozási kérdések, amikről döntenie kell a költségvetésnek. Ez nem feltétlenül jelent többlet költségvetési kiadást, maximum esetleg kevesebb elvonást egyes településeknél, tehát ezt át kéne tekinteni 2026-ban, és át kéne tekinteni azokat a jogszabályokat deregulációs formában, amelyek jogszabályok olyan lehetőséget biztosítanak például egyes befektetőknek, hogy mondjuk egy labdarúgó pályára, vagy egy szabadidő központja valaki felépítsen egy 200 lakásos lakóparkot. Ezeket gyorsan el kell törölni.
A szavazótábor megtartása és az elveszített szavazók visszaszerzése az elsődleges feladata most a Fidesznek. Erről beszélt Szűcs Gábor, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője a Kossuth Rádióban.
A képviselő emlékeztetett a hétvégi Fidesz kongresszuson a választási vereség utáni helyzet értékelése mellett a párt jövőjét érintő elképzelésekről is szó volt.
Az elsődleges feladatunk, és ez a kongresszusra is elhangzott, a tábort megtartani, akik leszakadoztak azóta, őket visszaszerezni, és utána jöhet az építkezés. Tehát ez most egy hosszú folyamat lesz, senki sem számít arra, hogy két hét múlva már mi fogjuk vezetni a közvéleménykutatásokat, vagy bármi hasonló, de egy folyamatos, tudatos építkezéssel úgy gondolom, hogy ez visszahozható, és itt Orbán Viktor gondolatai azok, amik szerintem mindannyiunk számára irányadóak lehetnek.
Itt a Krónika.
Hajnalban a 351-es szintre erősödött a forint az euróval szemben, ez 2021. szeptembere óta nem látott érték. A mostani erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a háború befejezéséről. Csontos Ábel összeállítása.
Megélénkült a valutaváltók forgalma az elmúlt hetekben. Sokan forintjaikat euróra cserélték, a magyar fizetőeszköz ugyanis folyamatosan erősödő tendenciát mutatott. A mostani erősödés hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről.
Van egy olyan faktor, amiben a magyar gazdaság rettenetesen különbözik az eurózónától. Mégpedig az, hogy a forint a fizetőeszközünk nagyon sokat erősödött, ezzel szemben az eurozóna fizetőeszköze az euró, a dollárral szemben gyengült.
Bár a szakértők tartottak attól, hogy a közel-keleti konfliktus negatív hatással lesz a hazai gazdaságra is, az adatok viszont azt mutatják, hogy a magyar vállalatok ellenálltak a soknak. Ezt a forint erősödése mellett az alacsony inflációs számok is mutatják. Éves összehasonlításban májusban ugyanis mindössze 1,8% volt a pénzromlás mértéke, ami jóval a jegybanki 3%-os cél alatt marad. Az elemzők szerint a magyar gazdasági adatok javulása mögött több bizalmi faktor is áll. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Ez a fajta változás, hogy van előrelépés az uniós források ügyében, az, hogy A magyar gazdaság az első negyed évben mutatott növekedést. Az, hogy a hitelminősítők is elkezdtek pozitívan nyilatkozni a jövő kapcsán. Beszélgethetünk arról, hogy nincsen semmiféle kibeszélés, meg feszültség most a különböző gazdaságpolitikai ágak között. Ez mind-mind a bizalmat kezdje el élénkíteni, és igen, ez egy megelőlegezett bizalom, amivel lehet élni, és visszaélni.
A magyar fizetőeszköz erősödése a szakértők szerint amellett, hogy fékezheti az inflációt, az államadóságnak is jót tesz. Az exportőr vállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része devizában keletkezik, ami által csökken a forintban számolt profitjuk.
Társadalmi egyeztetést indít a kormány a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatban, mondta az ING Bank makrogazdasági elemzője a Kossuth Rádióban.
Virovácz Péter emlékeztetett, az Európai Unió korábban szabályozást vezetett be, amelynek célja megakadályozni a digitális fizetőeszköz illegális célokra való felhasználását. Hozzátette, 2025-ben Magyarországon egy ennél is szigorúbb rendszer lépett életbe. A jelenlegi kormány ezt szünteti meg. Az intézkedés több százezer magyar állampolgárt érintene.
Ez az, amit hatályon kívül helyez most az új kormány, és kezd el egy társadalmi egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy az eredeti célja az ne veszten el ennek a kriptózásnak, de közben amennyire lehetséges, azokat a hatásokat, amelyek negatívak lehetnek, ezeket próbálja meg kiszűrni, és amennyire lehet fehéríteni ezt a fajta folyamatot.
Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok július 1-én.
Farkas András nyugdíjszakértő a Kossuth Rádióban elmondta, hogy három részlet szabály módosul. Júliustól nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A szakértő kitért arra is, hogy a harmadik jogszabálymódosítás a nyugdíjkorhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos.
Az volt eddig a feltétel, hogy vagy gyermekük volt, közös gyermekünk, az lehetett egy korábbi együttélésből is természetesen, vagy a házasság legalább 5 évig fennállt. Tehát idősen kötött házasságnál nagyon sok esetben nem tartott ki a házasság 5 évig, mert elhunyt valamelyik fél időközben. Na most ezt azzal enyhítette a jogalkotó, hogy ilyen esetben a házasság fennállásának és a házasságkötés közvetlenül megelőző élettársi együttélésnek, ha az együttes időtartama eléri a 10 évet, akkor is jogosult lesz a özvegy-özvegyi nyugdíjra ilyen időskorban kötött házasságok esetén.
Korrekciós szakaszba lépett a magyar lakáspiac, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
Balogh László arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt évben tapasztalt erőteljes árnövekedéssel a piac elérte azt az árszintet, amelyet már egyre nehezebben tudnak megfizetni a vásárlók. Hozzátette, a változást mutatja egyebek mellett az is, hogy Budapesten, ami a drágulás motorja volt a korábbi években, az ingatlan.com lakásindexe az elmúlt 6 hónapban 4 alkalommal is árcsökkenést mutatott.
Hozzá kell tenni, hogy ezek ilyen 0,5%-nál kisebb havi drágulási tempót mutatnak, de azért mégiscsak az irányt azt kijelöli, hogy most már nem az eladók diktálnak, most már nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy mennyivel tudják emelni az árakat, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyivel többet tudnak alkudni a vevők.
Egy perc múlva lesz 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megállapodott a háború lezárásáról az Irán és az Egyesült Államok. A hírek csökkenni kezdett az olajára nemzetközi piacon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá. Szó volt arról, hogy ma kezdődnek az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. És hamarosan beszámolunk arról, hogy egyhetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, a razzia egyik célja az itas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése.
Déli krónika.
Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Mától július 1-ig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket.
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikumban szombat délutánig számos tantárgyból vizsgáznak a diákok, számolt be az intézmény igazgatója. Kajder Gergely hozzátette, a héten 190 tanuló érettségizik összesen 7 vizsgabizottság előtt.
Technikumban a 11-esek, 12-esek közismereti tárgyakból vizsgáznak, a 11-esek nyelvből előrehozott vizsgákat tesznek, a 12-esek magyarból, történelemből és matematikából szintén előrehozott vizsgákat tesznek, és a 13-asaink azok, akik szakmai tárgyból is vizsgáztak a májusi hófolyamán, illetve idegen nyelvből most teszik még meg a szóbeli érettségi vizsgákat, angolból, németből, és úgy kapják meg az érettségi bizonyítványukat.
Hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztat az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászorulónak összesen 25 napközis és bentlakásos turnust szerveznek.
A táborokban a fiatalok fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, emellett például a robotikával, az élelmiszermentéssel és a környezettudatossággal is megismerkedhetnek. A szervezet adományozási és kommunikációs igazgatója a közmédiában azt mondta, céljuk, hogy a nehéz sorsú gyerekek a nyári szünetben élményekkel gazdagodjanak, és ne maradjanak támogatás nélkül. Fekete Dávid közölte, a kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon szabadon választható összeggel és a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni.
Ötszöri étkezést biztosítunk, és hogyha van valami felszerelés, ruha hiány, vagy ha strandra mennek és kell törölköző vagy fürdőruha, akkor ezeket a tábor költségében tudjuk fedezni, és ezért fontos az, hogy minél többen csatlakozzanak a felhívásainkhoz, mert hogy ezek az apróságok mindig belekerülnek a programba, és felkészülten igyekszünk várni a gyerekeket, és ehhez kérnénk mindenkit, hogy csatlakozzanak, és a 1353-as adományvonal hívásával segítsék a munkánkat.
Rászoruló gyerekeknek szervez nyári táborokat a Katolikus Caritas. A segélyszervezet Vár a nyár elnevezésű programja idén is csaknem 4000 hátrányos helyzetű fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget.
A táborokat plébániákon, balatoni üdülőhelyeken és egyéb közösségi szálláshelyeken tartják, ahol kirándulásokon, szabadidős foglalkozásokon és sportprogramokon vehetnek részt a gyermekek, mondta a szervezet kommunikációs ágazati vezetője. Szabados Edina hangsúlyozta, sok családnak még az utazás költségének előteremtése is gondot jelent, ezért a Caritas tavasszal adománygyűjtést hirdetett a táboroztatás támogatására, amelyre még most is várják a felajánlásokat.
Az a szűk környezet, amiben élnek, azok általában beszűkítenik a látóterüket, de amikor eljutnak egy táborba, már maga az utazás élménye az, hogy végigmennek akár az országon, vagy nem csak a közeli városba látogatnak el egy-egy múzeumba, mindenképp hozzáad valamit az ő világképükhöz, mennyiféle célt lehet megfogalmazni az életben. Tényleg nagyon sokszor például a zsákfalukból érkeznek hozzánk a gyermekek, ahol még a közlekedés is nehezítve van, hogy akár a közelebbi nagyvárosba is eljusson, akkor ez olyan, mintha valaki nem is tudom, a világ másik felére repülne el, számukra ekkora élményt jelent, és ehhez tudnám hasonlítani.
Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
A versenyprogramban 14 előadás szerepel, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Teátrum igazgató helyettese. A szervezők díjazzák a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást is.
Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője a Krónikának elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó.
Varga Márta hozzátette, az értékelést nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem az előző 3 évet is figyelembe veszik, mivel a természetes fürdővizek minősége nagyon gyorsan változhat.
A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredetű szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
Ma reggel kezdődött, és péntek éjfélig tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata. Az úgynevezett roadpool akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és drogfogyasztást a közutakon, mondta el a Krónikának az országos rendőr főkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és pontatlan lesz a mozgás.
A drogfogyasztást a fizikai tünetek alapján, a pupillamozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint útkarbantartók dolgoznak az M2-es autóúton a 42-es Kozd és a 39-es Rád csomópontok között. Forgalomkorlátozás van érvényben, jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Mind a 2 irányban kisebb torlódásra kell készülni. Az M6-os autópályán a 171-es és a 165-ös kilométer közötti szakaszon pályakarbantartók dolgoznak. Budapest és a Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás. A sávzárásoknál nagy figyelemmel közlekedjenek. Az M7-es autópályán a Balaton felé, Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik. Az 59-es kilométernél csak 1 sáv járható, jelentős torlódás nincs, de lassításra kell készülni.
A fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! A fővárosban a 41-es villamosa a repülőtér és a budafoki elágazás között nem közlekedik pályahiba miatt. Pótlóbusz jár a repülőtér és Budafok kocsiszín között. Nem működnek a jelzőlámpák a bakcsomópontban, és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. A bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Érdemes lesz kéznél tartani az esernyőket és a naptejet is, miközben a hét első felében még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok, addig a hét második felére már megérkezik az év első igazi hősége. Törhéc Adrián mondja el a részleteket. Szervusz, Adri!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A hullámzó front mögött valóban átmenetileg felfrissült a levegő. Az elmúlt 24 órában azonban heves zivatarok alakultak ki károkozó kísérő jelenségekkel. Mára nagyrészt stabilizálódott, megnyugodott a légkör. Csupán gyengébb zivatarok fejlődéséhez kedveznek a légköri feltételek. Jelenleg például a győri, a csornai, illetve az északkeleti járásokban van érvényben riasztás zivatarok miatt. A tegnap előforduló időjárási veszélyeknek, például nagyméretű jégesőnek azonban kisebb a valószínűsége. Az ország nagy részén a gomoly és feltyol felhők mellett sokat süt a nap, időnként feltámad a nyugati szél. A hőmérséklet 20 és 26 fok között ingadozik. A kellemes, mérsékelten meleg idő azonban nem tart sokáig, markáns melegedésre van kilátás. Az előttünk álló éjszaka még felfrissül a levegő, zömmel